Második rész. A hajószakács. Hetedik fejezet. Bristolba megyünk. A dolog nem olyan gyorsan történt, amint a lovag képzelte. A hajónk felszerelése késett, és első terveink egyikét sem tudtuk véghez vinni, ahogy szerettük volna. Még abból sem lett semmi, hogy mindig a doktor mellett maradhattam volna. A doktornak Londonba kellett utaznia, hogy helyettest keressen, aki átvegye az orvosi gyakorlatát. A lovagnak sok dolga akadt Bristolban, és én a kastélyban éltem Redurt az öreg erdész felügyelete alatt, akár egy fogoly, de az álmaimban már előre élveztem a tengert, az idegen szigeteket, és a furcsábbnál furcsább kalandokat. Órákat töltöttem el a térkép fölött, amelynek összes részei élesen az emlékezetembe vésődtek. Az erdész szobájában a tűz mellé telepettem, és szabadjára bocsátva a képzeletemet, minden lehető irányból megközelítettem a szigetet, fölkutattam minden kis zugot a felületén, ezerszer is fölkapaszkodtam arra a magas dombra, amelyet messzelátónak kereszteltek el, és a tetejéről a legcsodálatosabb kilátást tárult bámuló szemeim elé. Néha a sziget hemzsegett a vademberektől, akikkel harcba ereszkedtünk, néha ragadozó állatok lepték el, amelyek üldözőbe vettek bennünket, de a képzeletem távolról sem tudott olyan különös és gyászos kimenetelű kalandokat kitalálni, mint amelyek a valóságban ott ránk várakoztak. Így telt el egyik hét a másik után, mikor egy szép napon levél érkezett Livesey doktor címére, ezzel a jegyzettel: fölbontandó a doktor távol létében, Redurt Tom vagy a fiatal Hawkins által. Engedve a felszólításnak, a következő fontos híreket olvastuk, vagy helyesebben olvastam benne, mert az öreg erdész szeme már nem igen bírt el mást, mint a nyomtatott betűt. Vendéglő a régi horgonyhoz, Bristol, 17. március 1. Kedves Livesey, mint hogy nem tudom, vajon odahaza van-e, vagy még mindig Londonban tartózkodik, mind a két helyre irányítottam a levelet. A hajót megvásároltam és felszereltem, lehorgonyozva útra készen áll. Soha ennél bájosabb vitorlást, mert gyermek is eljárat vele, 200 tonnás a neve, Hispaniola. Öreg barátom Blandley szerezte meg nekem, aki ezzel a legnagyszerűbb tromfot vágta ki. A nagyszerű fiú szinte holtra fárasztotta magát érdekemben, és mondhatom, így tett mindenki Bristolban, amint neszét vették, hogy mi szél hajt bennünket a kincs felé. Ó, Redult, szóltam félbeszakítva az olvasást. Nem hiszem, hogy Livesey doktor örülne ennek. Már lovag mégiscsak kibeszélte a titkot.
Hát aztán, nincs talán joga hozzá, dörmögött az erdész. Hát még csak az kéne, hogy a lovag ne beszélhessen a doktor kedvéért, vagy mi a fele.
Erre fölhagytam minden további okoskodással, és újra belefogtam a levél olvasatába. Blandley maga akadt a Hispaniola nyomára, és a legügyesebb alkudozással szinte potomáron megszerezte. Vannak emberek Bristolban, akik szörnyű, hamis véleményen vannak Blandley felől. Egyre azt hajtogatják, hogy ez a becsületben megőszült ember pénzért mindenre képes, hogy a Hispaniola tulajdonképpen az ő birtokában volt, és hogy hihetetlen jó áron adott túl rajta, de ezeken a rágalmakon könnyű átlátni. Különben egyikük sem meri tagadni, hogy a hajó maga milyen nagyszerű portéka. Eddig azonban nem volt semmi baj. A munkások, a vitorra szerelők és egyebek, az igaz, bosszantó lassan dolgoztak, de végül ezen is túlestünk. Hanem a legénység toborzása okozta az igazi galibát. Kerek 20 emberre lett volna szükségem, ha esetleg benszülöttekkel, vagy kalózokkal, vagy azokkal az undok franciákkal akadna dolgunk, és a legpokolibb veszőtségek árán sem tudtam egy fél tucatnál többet összehozni, mikor a legszerencsésebb véletlen elém teremtette azt az embert, akire éppen szükségem volt. Éppen a rakodó parton álltam, amikor történetesen szóba ereszkedtem vele. Megtudtam, hogy egy öreg hajós emberrel van dolgom, aki kocsmát nyitott Bristolban, ismerte az összes ottani tengerészeket, de itt a szárazon sehogy sem találja helyét, és szeretne megint egy jó kis hajóra szegődni, mint szakács. Aznap reggel is csak azért botorkált ide, hogy egy kis sós levegőt szívja magába. Szörnyen megsajnáltam, ön is azt tette volna. Csupa szánalomból azon melegében hajószakácsnak szerződtettem a hosszú Silver John-t, ez volt a neve, és hiányzott a fél lába, de ezt érdemül tudtam be neki, mert hazája szolgálatában vesztett el a halhatatlan Hawk admirális alatt. Semmi nyugdíja nincsen, Livesey. Hidd el, hogy borzasztó korban élünk.
Nos hát, barátom, abban a hiszemben voltam, hogy találtam egy szakácsot, pedig tulajdonképpen egy egész legénységet fedeztem föl. Silver segítségével néhány nap alatt egy egész csapat viharvert, marcona, öreg fickót hajtottunk föl. Nem valami kellemes látvány egyik sem, de arcuk után ítélve olyan legények, hogy az ördög sem bír majd velük. Kijelentem, hogy harcba bocsátkozhatunk, akár egy fregattal is. A hosszú John még kettőn túl is adott azok közül, akiket már azelőtt megfogadtam. Bebizonyította nekem, hogy ezek épp az a fajta édes vízi patkányok, akikre egy kalandos vállalkozásban nem lehet számítani. Nagyon jól érzem magam, és minden a kedvemre megy. Annyit eszem, mint egy farkas, és úgy alszom, mint egy különc. De addig nem lesz teljes az örömöm, amíg nem hallom az öreg víz taposóimat a horgony szölöp körül sürgölődni. Tengerre haj! Bakolba a kincsel! A fejembe szállt a tengeri dicsőség. Szedelőzködjék, hát kedves Livszi azonnal, egy órát se késsen, ha szeret engem. A kis Hawkins búcsúzzon el az édes anyjától, Redurt majd elkíséri, aztán mindketten szaporán el Bristolba. John Trelawney. Utóirat? Elfelejtettem megírni, hogy Blandley, aki mellékesen legyen mondva, arra is vállalkozott, hogy egy kísérő hajót indít útnak utánunk, ha augusztus végéig vissza nem kerülnénk. Blandley, mondom, egy nagyszerű hajós kapitányt szerzett. Egy kissé kemény nyakú legény, de minden más tekintetben aranyat ér. A hosszú Silver John egy nagyon ügyes kormányost kerített elő a föld alól. Errónak hívják az embert. Van egy csónakmesterem, aki ágyúhoz is ért, Livszi. Úgyhogy egész hadihajó módjára leszünk a jó Hispaniola fedélzetén. Azt is elfelejtettem elmondani, hogy ez a Silver némi vagyonnal rendelkezik. Magam meggyőződtem róla, hogy van egy kis letéte egy bankban, amelyhez még nem nyúlt. A kocsmát a feleségére bízza, aki színes bőrű asszony, és két ilyen javíthatatlan aglegénynek, mint mi ketten, meg lehet bocsátani, ha azt merjük föltételezni, hogy az asszonynak is van némi része benne, amiért a jó Silver John ismét a tenger élet után vágyakozik. J.T. Utóirat, utóirat. Hawkins egy estét az édesanyjánál tölthet. J.T. Képzelhetitek, micsoda izgalomba hozott engem ez a levél. Örömömben majd kibújtam a bőrömből, és ha volt valaha ember, akit megvetettem, az a vén Redurt Tom volt, aki egyre csak dörmögött és siránkozott. Bármelyik az erdész legények közül szívesen cserélt volna az öreggel, de ha egyszer így akarta a lovag, és a lovag akarata parancs számba ment valamennyiük előtt, egyikük sem mert volna durcás képet vágni, csak az öreg Redurt, aki a dörmögéstől sem riadt vissza. Másnap reggel megindultunk gyalog a Bembo admirális felé, ahol épségben vidáman és egészségben találtam édesanyámat. A kapitány, aki annyi kellemetlenséget okozott, olyan helyre költözött, hol a leghitványabb emberek sem állnak senkinek az útjába. A lovak helyrehozatott minden kárt, a vendégszobát és a cégért újra festették, néhány új bútor darab is került a házhoz, mindenek fölött egy pompás karosszék anyám számára a söntésbe. Egy kis inast is szereztek melléje, úgyhogy távollétem alatt semmiben sem kellett szükséget látnia. Csak amikor a legényként megpillantottam, értettem meg először a helyzetemet. Addig csupán a kalandok jártak az eszemben, amelyek rám várnak, és egy pillanatra sem gondoltam az otthonra, amelyet készültem elhagyni. Most, hogy a szemem elé került ez az esetlen fajankó, aki a helyemet elfoglalta az édesanyám mellett, könnyekre fakadtam. Félek, hogy kutyául bántam aznap azzal a fiúval, mert új volt neki ez a mesterség, s így ezer alkalmam kínálkozott, hogy mindenben kivetni valót találjak, és a földig lecsepüljem, amit nem is mulasztottam el soha. Elmúlt az éj, és másnap ebéd után ismét útnak eredtem Redurt kíséretében, megint gyalog. Elbúcsúztam édesanyámtól és a kis öböltől, amelyet születésem óta nem hagytam el, és a drága öreg Bembo admirálistól, aki, amióta kifestették, már korán sem volt olyan drága nekem. Utoljára is a kapitány járt az eszemben, aki annyiszor barangolt itt a part mentében, csapott kalapjával, sepphelyes arcával és öreg, sárga rézmesszelátójával. A következő percben befordultunk a kanyarodónál, és a házunk eltűnt a szemem elől. A diligence a György király előtt vett föl bennünket a puszta szélén. Engem beszorítottak Redurt és egy kövér öreg úr közé, és a gyors ügetés meg a hideg esti levegő ellenére Annyira elálmosodtam rögtön, hogy átaludtam, mint egy darab fa minden állomást, hegyen, völgyön keresztül. Utoljára is úgy ébredtem föl, hogy valaki oldalba ütött, és amikor fölnyitottam a szemeimet, azon vettem magam észre, hogy egy hatalmas épület előtt állunk egy városi utcában, és már régen kisütött a nap. Messze járunk? Kérdeztem.
Bristolban, szólt Tom. Szálljunk le!
Trelawney úr egy vendéglőben a rakodópart közelében ütött anyát, hogy folyton szemmel kísérhesse a vitorlás felszerelését. Ide igyekeztünk hát mink is, és az utunk legnagyobb örömömre a part mentében haladt el, ahol mindenféle fajtájú nagyságú és nemzetiségű hajó horgonyzott nagy összevisszaságban. Az egyiken énekeltek a matrózok, miközben munkájukat végezték, a másikon az árbócok körül voltak a legények elfoglalva, magasan a fejem fölött a kötelek között lógva, amelyek nem látszottak vastagabbaknak, mint a pókháló. Bár egész életemen át a part mentén laktam, úgy tetszett, mintha sohasem lettem volna közelebb a tengerhez, mint itten. A kátrány és a só szaga egészen új volt előttem, és a legcsodálatosabb faragott képeket láttam a hajók órán, melyek messze bejárták a tengereket. Azon kívül láttam egy csomó öreg tengerészt gyűrükkel a fülükben, csigába kunkorított oldal szakállal, kátrányos varkocsokkal és dülöngő esedlejárással. És ha csupa királyt vagy érseket láttam volna, az sem okozott volna nagyobb örömöt. Hiszen magam is tengerre készülöttem. Tengerre egy ágyús csónak mesterrel és varkocsos, nótás kedvű tengerészekkel, tengerre egy ismeretlen sziget felé, egy elásott kincs után kutatva. Még ilyen kedves ábrándokon járt az eszem, egyszerre egy hatalmas vendéglő elé értünk, és szemünkbe akadt Trelawney lovag, kiöltözve akárcsak egy tengerésztiszt pompás kék posztoruhába, amint éppen kilépett a kapun, mosolygó arccal és nagyszerűen utánozva a matrózjárást.
Itt vagytok hát! Kiáltotta. A doktor is megérkezett az éjjel Londonból. Bravo! A legénység ezzel teljes!
Ó, uram! Kiáltottam. Mikor indulunk?
Mikor indulunk? Feleltő. Holnap!